Szeretettel köszöntöm én is a szabadtéri gyülekezetet. Délelőtt bent voltunk, most próbáljuk kint. Egy kicsit más hangulata van az igehirdetőnek is, a gyülekezetet így látva, de hiszem azt, hogy nem hangulat kérdése, hanem Isten igéje eljut a szívünkhöz, és megérint bennünket. Ézsaiás könyvének a 60. fejezetét szeretném felolvasni. Azt kérem, hogy a gyülekezet ülve hallgassa, 22 verse van ennek a résznek, Ézsaiás könyve 60. fejezetének, és próbáljuk azokat a felszólító módokat, amelyeket a próféta által Isten elénk tár, magunkra is komolyan venni, illetve Isten ígéreteinek a sorozatára odafigyelni, hogy ez hitté válhasson bennünk. Ézsaiás könyve 60. része tehát így szól. Kelj fel! Tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Emeld föl tekintetedet, és nézz körül, mindnyájan összegyűltek, és hozzád jönnek. Fiaid messziről jönnek, leányaidat ölben hozzák. Ha majd látod, örömre derülsz, repesve tágul a szíved. Özönlik hozzád a tengerek kincse, a népek gazdagsága hozzád kerül. Ellep a tevék sokasága, Midian és Éfa tevéi. Mindnyájan Sebából jönnek, aranyat, tömjént hoznak, és az Úr dicső tetteit hirdetik. Kédár minden nyáját hozzád terelik, Nebájót kosai szolgálatodra állnak, hogy oltáromra kerüljenek kedves áldozatként. Így ékesítem föl ékes templomomat. Kik ezek, akik repülnek, mint a felhő, mint a galambok szállnak dúcaikba? Csak szavamra várnak a szigetek, legelőször Tarszisz hajói, hogy elhozzák fiaidat messziről, ezüstjükkel és aranyukkal együtt. Istened az Úr nevének dicsőségére, Izrael szentje dicsőségére, hogy fölékesítsen téged. Idegenek építik várfalaidat, és királyok állnak szolgálatodra. Bár haragomban megvertelek, de most kegyelmesen irgalmazok neked. Kapuid legyenek zárva állandó, legyenek nyitva állandóan, ne legyenek zárva se éjjel, se nappal, hogy elhozhassák a népek gazdagságát királyaik vezetésével. De azok a népek és országok, amelyek nem szolgálnak téged, elpusztulnak. Azok a népek egészen kipusztulnak. Hozzád kerül a Libánon dicsősége. Ciprus, kőr is, fenyő egyaránt, hogy ékesítse szent helyemet. Így teszem lábam zsámolyát dicsőségessé. Meghajolva járulnak elé csanyargatóit fiai, lábad elé borulnak mind, akik megvetettek, és így neveznek. Az Úr városa, Izrael szentjének Sionja. Bár elhagyott és gyűlölt voltál, felét sem járt senki, de majd örökre fenségessé teszlek, és örvendezővé, nemzedékről nemzedékre. Népek tejét szopott királyi emlőkön táplálkozol, és megtudod, hogy én az Úr vagyok, szabadítód és megváltód, Jákob erős istene. Rész helyett aranyat hozatok, vas helyett ezüstöt, fa helyett rezet hozatok, és kő helyett vasat. Békét adok, hogy az irányítson, és igazságot, hogy az parancsoljon. Híre sem lesz többé országodban erőszaknak, határaidban pusztulásnak és romlásnak. Isten szabadítását nevezett kőfalaidnak, és dicséretét kapuidnak. Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. nem megy le többé napod, és holdad nem fogy el. Az Úr lesz örök világosságod, letelnek gyászod napjai. Egész néped igaz lesz, örökre birtokában lesz az ország, facsemete, amelyet én ültettem, kezem alkotása, amely megmutatja dicsőségemet. A kevés is ezerré nő, a kicsiny is hatalmas néppé. Én az Úr, rövid idő múlva megvalósítom ezt. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk, szeretnénk nem csak hallani a próféta által elmondott üzenetet, azokat a szavakat, amelyekben ígértél, hanem szeretnénk hitszemünkkel rád nézni, és hinni, hogy ezek ma is beteljesednek, hogy kész vagy a mi személyes életünket, közösségi, gyülekezeti életünket is megáldani. Szeretnénk ezen a délutánon úgy tekinteni rád, mint a legjobb barátunkra, mint az életünk urára, aki, amit ígért, mind beváltja. Itt vagyunk, Urunk, gyakran kételkedve, hitetlenkedve, elégedetlenül, és szeretnénk, ha megváltozna az életünk, a hozzáállásunk. Kérünk, hogy formálj bennünket a te akaratod szerint, hogy igazi, hálaadó életünk lehessen, és szolgálja ez neved dicsőségét azon a helyen, ahol élünk. Kérünk, áld meg az ige hirdetést és az ige hallgatást az Úr Jézusért. Amen. Kedves testvéreim, kedves ünneplő gyülekezet, hadd kérdezzem, akik hallottuk az ige olvasást, hány felszólítás volt, amely bennünket érint, valakik találtak-e, hallottak-e ilyesmit? Vissza tudunk-e idézni a felolvasott igéből tennivalót, amit Isten igéje nekünk mondott parancsként? Hogy is kezdtük az igeolvasást? Hogy kelj fel és tündökölj. Ez egy nagyon szép parancs Isten részéről. Azt mondja, hogy a tespedségből, a szomorúságból kelj fel, nézz körül, és kezdj el ragyogni, tündökölni, mert valami történt. És akaratlanul már a következő felszólító részt is elmondtam. Mit parancsolt még Isten igéje? Emeld föl a tekinteted, és nézz körül. Aztán még van egy nem direkt imperatívuszi alak, amiben arról van szó, hogy a kapuid legyenek nyitva. Szeretnék erről a két elsőről szólni a felolvasott ige Ézsaiás könyve 60. rész alapján. Hogy is lehetünk igazi hálaadó gyülekezet, hálaadó közösség? Isten mit vár tőlünk, és mit kell ehhez hozzátennünk, vagy mit tesz ő hozzá a mi cselekvésünkhöz? A parancs nagyon egyszerű. Ha valaki úgy érzi, hogy bele tesped a világnak a sötétjébe, reménytelenségébe, akkor Isten igéje azt mondja, hogy ne azzal foglalkozz, ami körülötted van, délelőtt is szóltam már erről, hanem engedd, hogy valami más történjen. Gyakran mondjuk azt mostanában, talán még inkább, mint korábban, hogy a világ olyan szomorú. Gyökösi Endrétől hallottam 10-20 évvel ezelőtt, hogy a 3 millió koldus országából a 3 millió depressziós országa lettünk. Mert úgy érezzük, hogy nincs jövőképünk, nincs kiút a jelenből. Ha élne Bandi bácsi, akkor lehet, hogy a 3 milliót följebb emelné már 5-6 millióra, vagy akár 9 millióra. Lassan mindenki szomorú, és azt mondja, hogy nincs tovább, nem lehet, nem látjuk, merre kell menni. Isten igéje évezredek során nem változik, a parancs ugyanúgy érvényben van, kelj fel, tündökölj. És a hálaadó nap erre ad lehetőséget. Ha valakik úgy érkeztek, hiszem azt, hogy sokan felkészültünk a délelőtti ige gondolatait megerősítve, hogy az elmúlt évből nőhet ki hálaadó ünnepünk, de szeretnénk ezen a napon egy kicsit fölül emelkedni azokon a problémákon, sötétségen, homályon, amely körülvesz bennünket. Nem csak a mi életünk, az egész világ, Ézsaiás korában is már, majd 3000 esztendővel ezelőtt, úgy élt, így gondolták, így láthatták, sötétség borítja a földet. Sűrű homály a nemzeteket. Mintha most élne Ézsaiás, és most állna elő ezzel a proféciával, azt mondanák, hogy baj van Európában. Baj van a világon. Konfliktusok, feszültségek vannak, nemzetiségi ellentétek, rossz a kisebbségi politika, és sorolhatnánk sok-sok helyzetet. Sötétség, homály. A pártok között feszültségek, viták a parlamentben. Nem szeretnék most a politizálás felé elmenni. Olyan értelmű vezetések, amelyekkel nem azonosulunk. Homály, sötétség. És nem csak Magyarországon, az egész világot, mintha ez járná át. És az Úr nem azt mondja, hogy akkor tessék elkeseredni. Kedves népem, engedjétek, hogy ennek a szomorúsága titeket is tönkre tegyen. Azt mondja, hogy tudjátok, én valami mást kínálok nektek. Keljetek fel, és tündököljetek, ragyogjatok. Szabad téren vagyunk most, és ez alapot ad arra, hogy egy olyan példát hozzak. Gondoljunk csak el egy olyan házat, aminek nincs teteje. Hát az építkezés során általában ez így néz ki. De gondoljunk el egy olyan lakóházat, amit teljesen befejeznek, csak a födémet, meg a tetőszerkezetet nem készítik el. Gyönyörűen be van pucolva, színezve, ablakok, redőnyök, és mindenféle van rajta, de felül, felfelé teljességgel nyitott. Hát így, ahogy a mi udvarunk most az ég felé nyitott, és hát majdnem mindenfelé be van zárva. Tehát némi külső hatást tapasztalunk az itt pöfögő autóktól. De gondoljunk csak el egy ilyen házat, és minden redőnye gondosan leengedve, vagy minden sötétítő behúzva, ott van a sötétben, mert éppen olyan napszak van, amelyben sötétség van, és itt él az Úr népe. És mintha most azt mondaná Isten az övéinek, hogy hát ott éltek a világ nagy sötétjében, homályában. Szedjétek már össze végre magatokat. Tessék fölhúzni a redőnyöket. Én majd adok világosságot. Az Úr Jézus Krisztus beszél arról, hogy nem rejthető el a hegyen épített város. Meg a lámpást sem azért gyújtják meg, hogy azt gondosan egy véka alá rejtsék, hanem azért, hogy a lámpatartóba. Kelj fel és tündökölj, eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Mintha ott föntről, ahogy a betlehemi csillag beragyogott, igazi fényesség, dicsőség áradna ebbe az épületbe. A világ világossága érkezett el, sűrű, homály, sötétség borítja a földet, de fölötted ott ragyog az Úr dicsősége, meglátszik rajtad. És már szinte látom magam előtt ezt a gyönyörű épületet, amin furamód tető nincs, és valami különös fénysugár beragyog. És aztán az ablakokon utat mutat az arra közeledőknek, a sötétben tévedezőknek, és ott az igazi világosság ragyog át. Ha valaki megnyitja a szívét Isten felé, akkor az ő dicsősége fog meglátszani az életén. Ragyog az Úr, és ő árad át rajtam és rajtad, kedves testvérem. És most hadd érkezzen vissza a felszólító igéhez, hogy kelj fel és tündökölj, nem saját forrásból, hanem Istentől kapott értékekkel lehet ragyogni. Nem a saját képességeinket, bölcsességünket, erényeinket hozzuk elő, semmi más nem teszünk. Kinyitjuk az Úr előtt a szívünket, és kinyitjuk embertársaink felé is azt. És a belénk ragyogó fény, egyszerűen csak tovább árad, és így lesz győzelmessé az ige. Ha ez így történik, hogy az Úr dicsősége meglátszik rajtunk, akkor ez már a misszió alapja. Így folytatja Ézsaiás, hogy világosságot hoz, népek jönnek. Aztán később, nem fogom az egész 60. részt végig prédikálni, az nagyon hosszú lenne, de később szól erről is, amit olvasásnál egy kicsit eltévesztettem, hogy kapuid legyenek nyitva, és véletlen se legyenek zárva, még ha lelkipásztor rosszul olvassa, akkor sem. Igaz, hogy most becsuktuk a kaput, hogy a zaj ne jöjjön be. Kornya bácsiék hogy is csinálták 101 néhány évvel ezelőtt? Hasonló rendezvényt tartottak, nem volt még ekkora gyülekezet, volt egy asztal, amit leterítettek egy fehér abrosszal, rátettek egy bibliát, és várták, hogy a faluban arrafelé sétáló emberek észrevegyék a kitárt nagykaput, és az udvarban ott lévő asztalt a bibliával, aztán arra jöttek, nézelődtek, megálltak, bejöttek, kérdeztek, és elkezdett prédikálni Kornya testvér. Aztán megtértek az emberek. Világosságot hoz, népek jönnek. Hát az igazi világosság az vonzó mások számára. Még királyok is jönnek a rád ragyogó fényhez. Emeld föl a tekinteted és nézd körül. Vedd észre, hogy mennyi áldást adott az Úr az élet minden területén. Mindnyájan összegyűltek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, leányaidat ölben hozzák, ha látod, örömre derülsz. És aztán végtelen sor özönlik hozzád a tengerek kincse, és hadd ne folytassam most, nagyon hosszú a felsorolás, mindenféle gazdagság, érték, amit Isten népének tud ajándékozni. Ha majd látod, örömre derülsz. Látjuk-e Isten áldásának a sokaságát? Az elmúlt évben, amire visszatekintünk most ezen a hálaadó ünnepen, mi mindennel ajándékozott meg Isten? Hadd kérjek mindenkit arra, hogy akár már most is kezdjük el a gondolkodást, aztán majd amikor véget ér az Isten tisztelet, és ki otthonába megy, akkor egy kicsit tudatosan nézzen körül. Akinek kertje van, akinek csűrje van, akinek garázsa van, akinek lakása van, érdemes körbejárni és mindent megnézni. Aztán néhány dologra hát talán nem kellene jelet tenni, de gondolatban mégis, hogy Uram, ezt is tőled kaptam, azt is tőled kaptam. Az elmúlt évben értem el ezeket az eredményeket, mennyi és mennyi áldást adtál? Ha visszatekintek, és végre megnyílik a szemem, akkor azt mondom neked, hogy köszönöm. Eddig olyan megszokott, természetes volt, hogy sok mindent kapok tőled. Szeretném végre fölemelni a fejem, megnyitni a szemem, és látni, hogy mit kapok. Emeld föl a tekinteted, és nézz körül. Furcsa történetet hadd mondjak, katonatársam volt, nagyon régen volt ez már, aki egy elég keserű hangulatú fiúnak ismertük meg. Egyszer előttünk ment már az étkezdébe, és Spét Karcsi már javában kanalazta a levest, amikor mellé értem az én tálcámmal, és kérdeztem tőle, hogy Karcsi, milyen ízű a leves? Azt mondta, várjál, megkóstolom. Legalább felét megette már. Kérdeztem, hogy eddig nem kóstoltad? Nem, csak eszem. És tudjátok, azóta is előttem van ez a kép is, hogy nem kóstolom, csak eszem, mert az természetes. Persze mosogató lé íze volt, és nem kell, azt gondolom, nem kell a korai, akkori néphadsereget nagyon leírnom, akik voltak katonák, tudják, hogy Lenti nem a legfinomabb konyhájáról volt híres. De nem kóstoltam, csak eszem. Az elmúlt év áldásait nem kóstoltam, csak ettem. Nem is gondoltam át, hogy mit kaptam Istentől, csak használtam. Nem is köszöntem meg, miért köszönném meg, ha nem gondolkodtam rajta, hogy milyen különös áldás ez. Emeld föl a tekinteted végre, egy kicsit mozdulj ki a megszokottságból, és nézz körül az otthonodban. Vedd számon az áldást, nézd meg egyenként. Nézd csak meg, hogy mi mindennel áldott meg az Úr. Ott Ézsaiás jövendőlése szerint hozzák az összes tevét, meg juhot, meg mindenféle kincset, aranyat, ezüstöt. Nézd már meg végre, hogy mi mindent kaptál, és köszönd meg az Úrnak. Annyi jót adott. Kóstoljuk meg Isten ajándékát, és mondjunk neki köszönetet érte. Nagyon sok jóval halmozta el az életünket. Vajon kész-e a hálaadásra a szívünk? Annyi mindent kaptunk tőle. Annyi jó, annyi öröm, annyi áldás lett az életünkben. És vajon ott van-e ez a valóság, hogy kelj fel és tündökölj. Mert minden ajándék felett a legnagyobb, a legértékesebb ez. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épített város. És itt Egerben és a körzet többi állomásán, ahonnan testvérek érkezhettek, nem rejthetők el a hívő testvérek. Nem rejthető el az Úr, aki ott van az életünkben. Hiszem, hogy templomaink fölfelé nyitottak. Örülünk annak, hogy tető van, és az eső, meg a hó nem esik be, de az Úr dicsősége viszont beérkezik. Mennyire zárjuk be a szívünket, meg a templomainkat? Kinek a személyes élete fölfelé nyitott lehet Isten felé? Kérdés, hogy vajon mennyire zárjuk be embertársaink irányába? Mintha a mostani kor arra bátorítanak, hogy tessék minden redőnyt gondosan leereszteni, mert védeni kell önmagunkat. Mert ha egy kicsit is nyitottak vagyunk, akkor kiadjuk magunkat, veszélybe sodródunk. Védekezni kell, be kell zárni mindent. Ez a világ meg sóvárokban várja az Isten fiainak a megjelenését. Mi meg azt mondjuk, hogy gondosan mindent leeresztünk és bezárunk. Hát kelj fel és tündökölj. Nem tudom, hogy készek lennénk-e arra, hogy erről a hálaadó napról úgy menjünk el, majd az Isten tisztelet végén, hogy mindenki megígéri, hát ne tegyünk fogadalmat, mert nehéz megtartani, hogy a következő héten legalább egy embernek, világi, hitetlen embernek, aki nem ismeri az Úr Jézus Krisztust, nem személyes megváltója, bizonyságot tesz arról, hogy hálaadó napon volt, és hogy ez mit jelent. Olyan tudnánk-e vállalni, hogy mindenki egy valakinek legalább beszél arról, hogy miért hálás. Valószínű bolondnak fognak bennünket nézni, mostanában hálát adni, meg azt mondjuk, hogy mostanában kell csak igazán. Vagy úgy gondoljuk, hogy zárjuk be az Isten dicsőségét, és ne engedjük másnak? Az a természete a szolgálatnak, az engedelmességnek, hogy csak akkor működik, ha Isten fénye átragyoghat rajtunk. Mihelyest magunknak akarjuk bezárni, semmivé lesz. Egy kis történetet hadd olvassak a délelőtt folytatásaként, egy másikat. Egy perzsa legenda nyomán egy rövid gondolatsor a napóráról. A király örömet akart szerezni országa lakóinak. Egy utazásáról egy napórát hozott nekik ajándékba. Egyszerre megváltozott a nép élete. Megtanulták megkülönböztetni a napszakokat és beosztani az idejüket. Pontosak lettek, megbízhatóbbak, eredményesebben végezték a munkájukat. Rövid idő múlva A legenda szerint dúsgazdag lett az országuk, jólétüket csodálva irigyelték szomszédaik. A király megöregedett, és egy napon meghalt. Alattvalói illendő módon meggyászolták, maradandó emlékművet is akartak állítani jótevőjüknek. De mi lehetne igazán méltó a nagy királyhoz? Hosszú tanácskozás után úgy döntöttek, pompás templomot építenek a napóra fölé. Ezzel dicső keretbe foglalhatják majd a halott uralkodójuktól kapott legnagyobb ajándékot. Elkészült a csodálatos épület, tetejét színarany borította. A birodalom hamarosan széthullott, a nép pedig nyomorgott. Mert a napórát nem lehet semmifajta arany tetővel sem befedni, mert csak akkor látszik, ha a napfénye mutatja ezáltal az időt. Mi szeretnénk bezárni a szívünket fölfelé, vagy egymás felé, aztán szépen belekeseredünk, belesavanyodunk, mert igazi dicsősége Istennek csak akkor van, ha valakik szíve nyitva van mások felé. János evangélista az Úr Jézus szavait így jegyzi fel, aki hisz én bennem, annak belsejéből élővíz folyamai ömlenek. Ezt mondta a Szentlélekről, aki akkor még nem adatott, mert Jézus még nem dicsőült meg. Kelj fel, és tündökölj. Az Úr dicsősége meglátszik rajtad. Nem lehet elrejteni, bezárni. Hadd legyen minél inkább nyitott, és mások számára is érték az életed. És ha ez így történik, ha elindulunk ezen az úton, akkor az egész életünk, mindenünk megváltozik. Olyan cseréket ígér az Úr, hogy az ő segítségével rész helyett aranyat hozat, vas helyett ezüstöt, szóval mindig egy jó cserét kínál népének, és azt mondja, hogy nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít, hanem az Úr lesz a te örök világosságod, Istened lesz ékességed, nem megy le többé a napod, holdat sem fogy el, az Úr lesz örök világosságod, letelnek gyászod napjai. És úgy folytatódik már a finiséhez érve ez a bibliai rész, hogy egész néped igaz lesz. Hogy az Úr munkálkodik a szívünkben, örökre birtokában lesz az ország facsemete, amelyet én ültettem, kezem alkotása, amely megmutatja dicsőségemet. És nézzétek csak, kedves hálaadó gyülekezet, a kevés is ezerré nő, a kicsiny is hatalmas néppé. Én az Úr, rövid idő múlva megvalósítom azt. Ha Ézsaiás könyve 60. részének az első és utolsó versét elolvassuk, akkor van egy parancs, és van egy ígéret a végén. Mintha a missziónk értéke ábrázolódna ki. Ha betöltjük a küldetésünket, akkor Isten megáld bennünket növekedéssel is. Úgy, ahogy az első jeruzsálemi gyülekezet napról napra növekedett az üdvözülőkkel, a mi életünket, szolgálatunkat is megáldhatja az Úr. Bárcsak igaz lenne, hogy a vele való közösség, az engedelmesség, az igazságban járás, Istennek történő hálaadásunk, a gyülekezet, a közösség növekedését is hozza. Legyünk igazán hálásak Istennek. Mondjuk el másoknak hálaokainkat, soroljuk. Először talán magunkat kell megtanítani, hogy tudjunk köszönetet mondani. Aztán a körülöttünk élőket, hogy ők is tudjanak. És figyeljétek, csak az egész világ megváltozik. Boldog emberek sokasága lesz. Ha megtanuljuk értékelni azt, amit Isten ajándékozott, készített nekünk, mert a méltatlankodás helyét felváltja az őszinte hála. És befejezésül még egy számomra nagyon kedves költő néhány gondolatát hadd idézzem. Arany János az Őszikék ciklusban írja meg gondolatait, visszatekintve a már megtett útra. És arról beszél, hogy egy úri lócsiszárral találkoztam, és bevert sárral nem pöröltem. Félreálltam, és letöröltem, hiszen az út szélen itt-ott egy kis virág nekem nyitott. Azt leszedve betelt lelkem minden kedve, talán így van ez a vers, és nagyon sokszor elgondolkoztatott már, hogyha a világ sárdobálásai között nem visszadobálom a sarat, hanem lehajolok letörölni azt, ami engem beszennyezett, akkor észreveszem a kincset. Arany János meglátta a kis virágot, és azt mondta, hogy de gyönyörű. Aztán az újabbat, megint újabbat, és a lócsiszár ordítva ment, ő meg boldogan gyönyörködött Isten alkotásaiban. Ne vegyüljünk el a sötétben lévő tömeggel, hanem lássuk meg Isten ajándékait. Emelt föl a tekinteted, vagy néha hajolj le meglátni az értéket. Tele van ez a világ Isten ajándékaival. Hiszem azt, hogy testi, lelki áldások sokaságát adja nekünk. Ezzel a hálaérzéssel legyünk előtte. Amen.